A közös-európai hadsereg terve az nem egy új elképzelés, hiszen gyakorlatilag 1992 óta az Európai Unió gondolkozik azon, és gyakorlatban is tesz azért, hogy létrehozzon egy közös biztonság és védelempolitikát, aminek az intézményi oldala az most már nagyon jól fejlett, különböző mechanizmusok vannak finanszírozási oldalról, a katonai erő generálás szempontjából és számos egyéb szükséges oldalról. Viszont azt is látjuk, hogy bár eltelt közel 30 év, gyakorlatilag ez a cselekvő képességgel nem párosul. Tehát nem láttunk olyan válságkezelő műveletet, amit az Európai Unió tudott volna végrehajtani. Az a válság övezet, ami Európát körülveszi, állandóan jeleket küld az európai államoknak, a politikai vezetőknek, az európai társadalomnak, hogy valamit tenni kellene, és nem csak ülni hátradőlve és várva, hogy mikor élnek el minket a különböző válságjelenségek.
Hogy nézhet ki egy ilyen közös európai hadsereg? Egy külön hadsereg, ahova minden ország dedikál katonákat a meglévőkön fölül, vagy pedig a meglévő katonáit csoportosítja át, de hát akkor azok nyilván vagy a normál honvédelmi feladatoktól esnek el, vagy pedig más szerepvállalásuktól.
Két verzió. Az egyik az az Európai Uniós haderő, ez az EU-27-eket jelenti, akár közös finanszírozással, katonai egység létrehozásával alakítanak ki egy haderőt, ez megkövetelni azt, hogy közös legyen a döntéshozatal. Másik modell nem feltétlenül az Európai 27-ek, tehát az uniós tagállamokat foglalja magába, hanem egy úgynevezett ad-hoc koalíció, tehát azok az államok, amelyeknek megvan a megfelelő képessége és megvan a megfelelő politikai akarata.
Kérdés még ugye az Spark, abban az esetben, hogyha nem egy egységes finanszírozású, akkor ugye a tagállamokra vagy azokra az államokra hárul az eszközpark biztosítása, akik részt vesznek ebben a közös európai hadseregben. Igen ám, de az plusz kiadásokat jelent, mert hogy a meglévő mellé kell még vállalni és azt finanszírozni.
Ezért nem alkalmazzák egyébként az európai nagy harccsoportokat sem, politikai akadályokon túlmenően, borzasztó drága. Ami a közép vagy hosszú távú képességtervezést, az új eszközöknek a beszerzését illeti, itt a NATO a jobb példa ilyen szempontból, ugye van egy integrált NATO védelmi tervezési rendszer, vannak különböző műveleti tervek, és ebből számolják vissza azt, hogy ez milyen katonai képességek kellenek, ki mit tud egyrészt biztosítani, másrészt a hiányokat hogyan tudják finanszírozni vagy kifejleszteni. Viszont vannak olyan nagyon költséges rendszerek, amiket csak közösen lehet finanszírozni. Ilyenre példa a Pápán állomáshoz C-17-es szállító repülőgépek.
A NATO-ban lévő többi tagállam, amelyek mondjuk nem az Európai Unió tagállamai, hogy néznének erre, mit szólnának ehhez?
Alapvetően mindenki abban érdekelt, hogy a szervezetek, ha lehet, akkor egymás tevékenységét kiegészítve és erősítve működjenek. Az a dilemma egyébként, hogy az egyik szervezetnek tagállamai, amelyek a másiknak nem, azok ne kerüljenek hátrányos helyzetbe, ez a 90-es évek óta fenn van, mióta az Európai Unió is megfogalmazta a védelmi célkitűzéseit. NATO-n belül egy úgynevezett Berlin plusz megállapodás az, ami megteremti az intézményi keretet arra, hogy az Európai Unió a szükség esetén a NATO-nak a tervezési műveleti kapacitásaira is tudjon támaszkodni. De összességében ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy megvan oldva a probléma.